26. fejezet. Erre! Jobb felé tartottak el a Szent Péter bástyától, lefelé kapaszkodva a meredek domboldalon, menedéket keresve a Karthács tűz elől. Az első támadást visszaverték, de a harmadik hadosztály újabb próbát akart tenni. Hallották a réseknél tomboló küzdelem zaját, és látták a tóvízén tova tükröződő lángokat, melyek elemésztették a negyedik és a könnyű hadosztályt. Nolsz érezte a levegőben az őrületet, melynek sötét szárnyai a város felett csapkodtak, elhozva a tébolyodott halál és az esztelen erőfeszítések éjszakáját.
Könnyű gyalogos század? Könnyű gyalogos század?
Itt vagyunk, uram, támasztotta meg félkézzel a századost egy idős őrmester, aztán egy tucat katonát vezető hadnagy is előkerült. Istenem, gondolta Nolsz, csak ennyien maradtunk. Ám ekkor még több embert látott felbukkani, akik egy ormotlan létrát vonszoltak. Egy újonnan előkerülő őrmester a századosra vigyorgott.
Ismét megpróbáljuk, uram?
Várjuk meg a kürtöt. Tudta, hogy nem lenne értelme szórványos támadással próbálkozni, amit a védők apránként felőrölnének. Az egész hadosztálynak egyszerre kell rohamoznia. Nolszt hirtelen kellemes érzést töltött el. Szöget ütött a fejébe valami, amitől megborzongott a gerince. Eszébe jutottak a melvédről leadott puskalövések torkolattüzei. Az imént összezavarta a Karthács és a szétroncsolódó létra, de ahogy most visszagondolt az első támadás káoszára, világosan fel tudta idézni, milyen kevés torkolattűz villant a falakon. A franciák alig hanem csökkentett létszámú helyőrséget hagytak a kastélyban. A gondolat magabiztossággal töltött el. Képesek lesznek rá. Rávigyorgott az ember eljére és hátba veregette őket. A katonák felderültek a magabiztossága láttán. Próbálta kitalálni, hogy Sharp vajon most mit tenne. Az igazi veszélyt nem a puskák jelentik, hanem az, hogy a védők ellökhetik a hosszú rozogalétrákat. A hadnagy parancsnoksága alá rendelt egy tucat embert azzal az utasítással, hogy ne próbáljanak meg felmászni a létrán, hanem vegyék tűz alá annak tetejét, távol tartva a franciákat a melvédtől. Csak akkor indulhatnak fel a falra, ha a melvédnél már nincs több ellenség, és bajtársaik a százados vezetésével átjutottak az oromzaton. Megértették? A katonák vigyorogva bólintottak. Nosz visszavigyorgott rájuk, és előhúzta ívelt pengéjű szabjáját. Az őrmester felnevetett.
Hát azt hittem, megint el fogja felejteni, uram!
A többi katona is nevetni kezdett, Nolz pedig örült, amiért a sötétben nem látszik, hogy elpirult. Derék katonák voltak, az ő emberei. Hirtelen minden korábbinál jobban érezte, hogy Sharp mennyire szenvedhetett, amikor elvették tőle a századát. Aztán azon kezdett tűnődni, hogyan másszon fel a létrán a karddal. Tudta, hogy a fogai közé kellene szorítani a pengét, de úgy biztosan elejteni. Ideges volt, ekkor azonban kürt szó helyett kiáltásokat és lábak dobogását hallotta. Eljött az idő. A harmadik hadosztály életben maradt katonái előre törtek a sötétségből. Gyújtó bombák záporoztak lefelé, a kastély kis bástyáján elhelyezett ágyú megtépázta a támadókat, ám ők dacosan felüvöltöttek, a létrák pedig esetlen ívben lendülve felfelé a falnak csattantak.
Fel!
Nolsz a fogai közé vette a kart pengét és megragadta a létrafokait. Puskagolyók zúdultak alá, aztán hallotta, hogy a hadnagy parancsokat kiabál, és a saját fegyvereik is tüzet nyitnak. Nolsz mászni kezdett felfelé, miközben jókora formátlan gránit tömbök suhantak el mellette. Átjárta a félelem, és arra koncentrált, nehogy a kart kiessen a fogai közül. Az elkapcsa már kezdett csajogni. Nevethetnék, ilyet támadta, miért ilyen ostobaság miatt aggódik, ugyanis egyre közeledett a létra tetejéhez. Félt a ráváró ellenségtől, és érezte, hogy a gránit felmorzsolja az új ízületeit, amint felfelé mászva egyre közelebb kerül a falazathoz. Kivette a kartpengét a szájából.
Tüzet szüntes!
A hadnagy visszafojtott lélegzettel nézett felfelé. Nolsz megszorította a szabja markolatát, és támasztékként használta a fegyvert, hogy fel tudjon mászni az utolsó fokokon. Könnyebben ment, mint amikor a pengét a fogai között tartotta. Hirtelen ostobának érezte magát, mintha nevetségessé vált volna, amiért az imént szabjával a szájában kapaszkodott felfelé a létrán. Aztán azon tűnődött, vajon miért gondolkodik most ilyen jelentéktelen butaságokon. Hallotta a fegyverek hangját, a sikolyokat és egy másik létra csattanását. A mögötte mászó katona felfelé taszította őt, és már meg is érkezett a fal tetejére. Eljött a halál pillanata. Nolst elöntötte a félelem, mégis átlökte magát a melvéden, és egy szuronyt látott feléje villanni. Félrehajolt, megingatva a létrát, és a jobb kezével hadonászva próbálta visszanyerni az egyensúlyát. Döbbenten látta, hogy a kezében tartott szabja belehasít az ellenséges katona fejébe. Egy kéz lökte meg hátulról, a lábai még mindig a fokokat keresték, ám a létra elfogyott a lába alól. Előre zuhant, egyenesen a holttestre, és azonnal jött is a következő ellenfél. Nolsz oldalra gördült, és tudta, hogy megérkezett. Felért a gyilokjáróra. Nem hallotta a saját üvöltését, az esztelen félelem hangját, csak előre döfte a kardját, belemélyeztve támadója lágyékába. Sikoly hasított az éjszakába, Nolsz csuklójára vér fröccsent, miközben a második ember is felért a falra a százados mellé. Sikerült. Megcsinálták. Egyre többen jöttek felfelé a létrán, Nolszt pedig olyan öröm töltötte el, amiről addig azt sem tudta, hogy létezik. Tapraugrott, kardját markolatig vér borította. Az ellenség előre szegezett szuronyokkal rohamozott felé, ám látszott rajtuk a félelem. Különösnek találta a franciák egyenruháját, mert nem kék és fehér volt, vörös kézelőket és sárga parolikat látott. Aztán eszébe jutott, hogy sárba harcban mindig támadni szokott, ezért előre vetette magát, karjával félreütött egy szuronyt, majd felfelé lendítette a pengét, átvágva ellenfele torkát.
Könnyű gyalogos század? Hozzám! Könnyű gyalogos század!
Sortűz dörrent a melvéd mentén, Nolsz azonban még mindig élt, és egyre több embere csatlakozott hozzá. Hallotta az ellenség parancsszavait. Németek! Ezek itt németek! Ha csak fele olyan jó katonák, mint azon honfitársaik, akik Wellington oldalán harcolnak. De nem érzett félelmet, csak diadalt. Szuronyt szegező katonájúval együtt elindult a falon. A védők túlerővel néztek szembe, és Nolsz emberei a fal minden egyes megtisztított jargyával újabb talpalatnyi helyet biztosítottak, ahol bajtársaik biztonságban feljuthattak a létrákon. A kastély gyilokjárója kezdett megtelni a vörös kabátosokkal. A németek azonban nem adták olcsón az életüket. Minden lőrést és minden lépcsőt elszántan védelmeztek, de esélyük sem volt. A kastélyból minden csapatot átvezényeltek, csak egyetlen zászlóaj maradt, ám ők áldázul harcoltak. Minden egyes perccel, amit nyertek, időt biztosítottak a központi tartalékoknak, hogy elérjék a kastélyt. Ezért folytatták a harcot, tudomás sem véve a túlerőről. Üvöltve zuhantak le a melvédről, a vörös kabátosok egyre csak gyilkolták őket, míg a fal végül elveszett. Nolszt átjárta a siker öröme. Hirtelen győzelmet arattak. Megmászták a sziklás domboldalt, majd a kastély falát, és győztek. Meglapogatta emberei hátát, és megölelte őket. Együtt nevetett velük, megbocsátva nekik minden bűnüket, mert sikerrel jártak. Nem számított, hogy még a kastély hatalmas épületeit és a sötét csalóka udvarokat is meg kell tisztítani, mert a falat már senki sem szerezhette vissza tőlük. A britek elfoglalták a város legmagasabb pontját, és innen már támadásokat indíthattak lefelé az utcákon a résekhez. Nolsz tudta, hogy ő fog elsőként eljutni Terezához, és később majd láthatja Sharp arcán a hálát. Megcsinálta. Megcsinálták. Akkor éjjel először hallatszott a britek diadalmas ujjongás a Badajoz felett. Ám a réseknél nem lehetett hallani az üdvrivalgást. A kastély messze volt, és a lovas hírvivőknek legalább egy mérföldet kellett megtennie megkerülve a tavat, így aztán percekig eltarthatott, hogy átadják az üzenetet. Picton várakozott. Hallotta, mint a harang 11-et üt, miközben első, nagyszerű katonái átmásztak a melvéden. A csatazajt hallgatva várt, hogy megtudja, emberei győztek-e, vagy éppen darabokra szaggatják őket a kastély udvarain. Hallotta az üdvrivalgást, és a kengyelben felállva maga is felújongott, majd az egyik segédtisztje felé fordult.
Vágtasson, ember, vágtasson!
Aztán egy másik törzs tiszthez fordult, és hevesen meglapogatta a hátát.
Bebizonyítottuk neki, hogy tévedett. A fene essen bele. Megcsináltuk.
Kuncogva gondolt arra, milyen arcot vág majd Wellington, amikor éjfél körül megérkezik hozzá a hír. Egy ostromlott erőd falának résén csak a harag, a puszta düh viheti át az embert, de egy kis tervezés sokat segíthet. Habár ez a mostani nem is igazán terv volt, mint inkább egy kétségbeesett ötlet, mely kiérdemelte a reménytelen vállalkozás nevet, de Sharp csak ezzel tudott előállni. A sáncerődöt nézte, mely hívogatóan nyújtózott a harmadik, vértelen rés előtt. Nem lett volna értelme megkockáztatni a kartás tüzet azzal, hogy megpróbálnak végigrohanni a háromszögletű erőd lapos tetején. Mindenkit, aki eddig ezzel próbálkozott, elsöpört a védők tüzérsége. Ám a harmadik rést újonnan ütötték, így a franciáknak nem maradt idejük csapdákat állítani. Sharp a kavargó füstön át látta, hogy a kőhalom tetején elhelyezett Chevaux de Frise túl rövidre sikeredett. A jobb oldalánál jókora rés tátongott, melyen akár három ember is átférhetett egymás mellett. Az egyetlen gondot az jelentette, hogy ezt a rést is el kellett érni. Az árkon azonban nem lehetett átjutni. A lángok még mindig fehéren, hevesen lobogtak, ezért csak egyetlen útvonal maradt, mégpedig a sáncerő tetején át. Fel kellett mászniuk, majd átrohanni a tetőn, és az egyik túlsó saroknál a lángok közelében leugrani az árokba. Rövid és veszedelmes út. Nem állt jogában ilyen küldetésre vinni a századot. Ez egy reménytelen vállalkozásra induló különítmény feladata volt, egy kétségbeesés szülte ötlet, melyet a büszkeség táplált. Önkénteseknek, bolondoknak való feladat. Hát tudta, hogy nem kellene mennie, de nem akart olyan előléptetést, mellyel egy halott posztját kellene átvennie. Várta, hogy a legutolsó támadás erejét veszítse az árokban. A rések előtt mostanra valamiféle fegyverszünet alakult ki. Amíg a britek csendesen rejtőztek a sánc erőd védelmében, addig a tüzérek békén hagyták őket. Ám amikor a támadók előléptek a lángok fényébe, és a rések felé indultak, azonnal torkolat tüzek csaptak elő, kartáccsal szorva be az árkot. Valamivel hátrább, a síkozat mögötti sötétségben Sharp hallotta a kiáltva adott parancsokat. Újabb roham készült, a hadosztály utolsó tartalékait is be akarták küldeni az árokba, és ez volt az a kétségbeesett pillanat, amikor megpróbálhatták véghez vinni a sáncerőd tetején átvezető, útra alapozott veszedelmes ötletet. Az emberei felé fordult és előhúzta a kardját. A penge megcsillant és suhogott az éjszakában, ahogy a gazdája a tűzfénye felé intett vele. Én oda megyek. Még egy támadás, csak egyetlen egy, és az ostromnak vége. A középső rést még senki sem támadta, ezért én most oda megyek. Át a sáncerődön, le az árokba, és valószínűleg eltörnek a lábaim, mert nincsenek se létráink, se szénás zsákjaink, de én akkor is megyek. A lejtőn kuporgó katonák sápadt arccal néztek rá. Megyek, mert a franciák nevetnek rajtunk. Azt hiszik, legyőztek minket, de én addig püfölöm majd őket, míg elfelejtik ezt az ostobaságot. Eddig nem is érezte, mennyire tombol benne a harag. Sosem volt valami nagy szónok, de a dű most a szájába adta szavakat. Megyek és gondoskodom arról, hogy azok a kurafik azt kívánják, bárcsak meg se születtek volna. Mind meg fognak halni. Nem kérem tőletek, hogy gyertek velem, mert nem kell jönnötök. Én azonban megyek, és ha itt maradtok, nem foglak hibáztatni titeket. Kifogyott a szavakból, így aztán elhallgatott. Valójában azt sem tudta igazán, mit is mondott az imént. A tűz ropogott a háta mögött. Patrick Harper feltápászkodott és kinyújtóztatta hatalmas karjait, melyek egyikében egy jókora fejszén csillantak meg a lángok fényei. A fejszéket azért osztották ki, hogy lebontsák velük az árokban felállított torlaszokat. Az ír átlépett a halottak felett, és a századra nézett. A rémisztő árok lángjainak ragyogásában Patrick Harper olyan látvány nyújtott, akár egy letűnt kor harcosa. Rávigyorgott a bajtársaira. Jöttök! Semmi okuk sem volt menni. Sharp túl gyakran kérte tőlük, hogy hajtsanak végre lehetetlen feladatokat, és eddig még sohasem mondtak neki nemet. De ilyen borzalomban nem akartak részt venni. Ennek ellenére feltápászkodtak. A kerítők és tolvajok, gyilkosok és iszákosok mindannyian Sharpra vigyorogtak és ellenőrizték a fegyvereiket. Harper a kapitányára nézett.
Nagyszerű beszéd volt, uram, de az enyém azért jobbra sikeredett. Azt visszaadja nekem?
Mutatott a hétcsövőre. Sharp bolintott és átnyújtotta a fegyvert.
Töltve van.
Daniel Hagman, a vadorzó, mivel nem akadt nála jobb mesterlövész, megkapta Sharp puskáját. Price hadnagy idegesen hajlítgatta a szabjája pengéjét, és Sharpra vigyorgott. Azt hiszem, uram, elment az eszem.
Itt maradhat.
És hagyjam, hogy maga szerezze meg a nőket? Én is megyek.
Roach és Peters, Jenkins, Clayton és Kressekr,
aki folyton elverte a feleségét, mindannyian ott sorakoztak. Ideges izgalom töltötte el őket. A hely, ahová készültek, egyet jelentett az őrülettel. Sharp az embereire nézett, számított rájuk és kedvelte őket.
Hexville hol van? Eltűnt, uram. Jó ideje nem láttuk.
Felelte a tagba szakadt Peters és a síkozatra köpött. Alattuk az utolsó tartalék zászlóaj felfelé tartott az emelkedőn, és már majdnem beért a lángok fényébe. Sharp tudta, hogy a századnak a tartalékkal egy időben kell támadnia.
Készen állnak? Uram!
Egy mérföldnyivel odébb a hadsereg többi alakulatának tudta nélkül a harmadik hadosztály a kastély utolsó udvarát is megtisztította a védőktől. Csaknem egy órán át harcoltak a németekkel és a franciák tartalék csapataival, melyek a katedrális előtti térről érkeztek. A harmadik réstől ugyancsak egy mérföldnyivel távolabb, csak éppen a másik irányban, Leit ötödik hadosztálya megrohamozta a Szent Vince bástyát. A létráikat szétforgácsolták, a katonák pedig alázuhantak a karokkal teli árokba. De újabb létrákat hoztak, puskatüzet zúdítottak a melvédre, és kivívták a második hihetetlennek tűnő győzelmet. Badajoz elesett. Az ötödik hadosztály katonái bejutottak a város utcáira, a harmadik hadosztály pedig elfoglalta a kastélyt, ám az árokban tolongó és a sötét síkozaton sorakozó bajtársaik ezt nem tudhatták. A városban viszont gyorsan terjedtek a hírek. A vereség híre járványként terjedt a keskeny utcákon fel a Szűz Mária és a Szent Háromság bástyákra, melyek védői rettegve néztek a hátuk mögé. A város azonban sötétbe burkolózott, és a kastély árny alakja is változatlan maradt. Így aztán vállat vontak, mondván a szóbeszéd egyszerűen nem lehet igaz. De ha mégis. A félelem nyomasztóan telepedett rájuk.
Felkészülni!
Magasságos Isten, újabb roham! A védők elfordultak a város felől, és ismét átpillantottak a falak fölött. A sötétségből, a hullákkal tarkított lejtőkről támadók hulláma özönlött az árok felé. Még több préda az ágyuknak. A lángok végigfutottak a felporzó lőporon, az ágyú csövekből füst csapott elő, és a mészárlás folytatódott. Sharp megvárta, amíg az első ágyú lövés eldördül, aztán rohanni kezdett Badajoz felé.